Ez itt a Vedd fel a versenyt. Egy hiánypótló podcast digitális kereskedelemről webáruházaknak és elkereskedőknek. Neked szól műsorunk, ha érdekel a digitális kereskedelem világa, ha a webáruházat üzemeltetsz, vagy ha még csak most tervezel webshopot indítani. Naprakész adatok, esettanulmányok, nemzetközi és hazai trendek első kézből, mellébeszélés nélkül, valódi szakértőktől. A mikrofon mögött a műsor házigazdái, Kolbert István és Madar Norbert. Maradj velünk, és vedd fel a versenyt a legnagyobb webáruházakkal! A műsor támogatója a Boxy, a webáruházak fulfillment partnere, valamint a GKID, a webáruházak piackutató és tanácsadó partnere.
Köszöntök mindenkit a Vedd fel a versenyt podcast legújabb részében. A mai adásban arról fogunk beszélni Istvánnal, hogy milyen akadályok, kihívások állnak a magyar elkereskedők előtt, mik azok az adottságok, mik azok a szempontok, amiket érdemes figyelembe venni ahhoz, hogy ma Magyarországon valaki online kereskedésbe kezdhessen. Miért belevágunk ezeknek a kivesézésébe, fontos elmondanom szokás szerint a kötelezőket, iratkozzatok fel a YouTube-ra, nyomjátok be a kis harangot, hogy értesüljetek a legújabb részekről, kövessetek minket Facebookon, lépjetek be a zárt Facebook csoportunkba, vagy hallgassatok minket podcast formátumban is. Kezdjünk! A mai adás témája az, hogy körbejárjuk azt, hogy milyen akadályok, kihívások vannak az elkereskedők előtt, mik azok az adottságok, amikkel szembe kell nézni annak, aki webáruházat, online értékesítés vagy digitális kereskedelmi tevékenységet akar folytatni. Ennek kapcsán összeszedtünk Istvánnal jó sok szempontot, illetve hoztam a GKID-től kutatási adatokat is, úgyhogy ezen fogunk a mai adás során végigmenni. Amikor arról beszélünk, hogy online értékesítés adottságok szempontjából, akkor általában el szoktam mondani, hogy van 6 olyan általunk azonosított, de egyébként valószínűleg ismert tény vagy adottság a piacon, amivel minden elkereskedő vagy elkereskedelemben, online kereskedelemben, digitális kereskedelemben vágni akaró kereskedő jó, ha szembesül, illetve tud róla. Menjünk ezen végig. Az első az talán ismert, az a limitált vásárlói bázis. Sokszor elhangzó tévhit, bár egyébként nyilván fogalmazhatunk így is, ez egy 10 milliós piac, ez egy 10 milliós ország. Azért mondom, hogy tévhit, mert online vásárlás szempontjából, elkereskedem szempontjából közel sem 10 milliós, hanem annál jóval kisebb, közel 3,7 milliós piacról beszélünk, és még ezen belül is egy nagyon limitált vásárlási lehetőségekkel megáldott piac ez a magyar. Ezt ki fogjuk bontani jobban, de miért kibontjuk, menjünk tovább. A második az az erős földrajzi kötöttségek, illetve a Budapest fejnehéz piaci környezet.
Ez nehézség?
Adottság. Igen, lehet, hogy nem nehézség, bizonyos szempontból egyébként nehézség, de egy olyan adottság, amivel tudni kell mit kezdeni, és ismerni kell azt, hogy erre milyen megoldások vannak, hogyan lehet ebből kilábalni, milyen utak vezetnek például ugye a fővároson, Pest megyén kívüli fogyasztók.
Igen, tehát logisztikailag könnyű kiszolgálni a főváros és vonzás körzetét, na de mondjuk a vidéki.
Igen, fontos, hogy ezt nem logisztikai értelemben értem, nyilván logisztikailag egy nagyon jó adottságokkal bíró ország a magyar, de mind vásárlóerőben, mind pedig preferenciákban, vagy akár szolgáltatásokban, ellátottságban egészen más egy vidéki vásárlónak a helyzete, mint egy fővárosinak. De ezt kifejtjük. A harmadik az az alacsony kosárérték, és az alacsony, legalábbis nyugat-európai szinten alacsony vásárlási frekvencia, tehát vásárlási gyakoriság. Ez is egy adottság is, akadály is, amit érdemes valamilyen szinten a saját működésünkben lefordítani, illetve megoldást találni rá. A negyedik az a magas utánvét, illetve a nagyon sok készpénz, amíg mindig nagyon sok készpénzes tranzakció, a problémaköre, ez is megint egy olyan dolog, ami lehet jó és rossz is, mindenképpen egy adottság, amivel például egy ide külföldről bejönni akaró vágyó kereskedőnek kell például szembesülnie és fölkészülnie.
Megérteni
ennek a logikáját, illetve a pszichológiáját. Az ötödik, az egy összetett téma, az az online vagy digitális kereskedelmi láb és a hagyományos kereskedelmi láb közötti szinergiák megteremtése, és ez ebből fakadó nehézségek, kihívások, amikkel szemben a kereskedőknek meg kell találni azt a fajta megoldást, ami átlendíti őket ezeken a kezdeti botladozásokon. Hogy mire gondolok, azt szintén kifejtjük nem sokára. A hatodik pedig, és talán ez a legrizikósabb, és ez a legnagyobb tényleges veszélyforrás, az az erősödő régiós verseny, illetve az erősödő piac, ami nem csak a magyar piac, hanem gyakorlatilag globális értelembe véve e-commerce piac, azzal, hogy mindenki erősödik, azzal a fogyasztónak is a döntése ugye egyre tágabbá válik, és nem biztos, hogy belföldi vásárlásra fogja az adott vásárlási igényét kielégíteni.
De ezért lett ez az adásunknak a címe is, hogy vedd fel a versenyt.
Így van, tehát vedd fel a versenyt, ne csak a magyar kereskedőkkel, ne csak a külföldi kereskedőkkel, hanem igazániból mindenkivel, és mindenkiért. Tehát akár egyébként egy magyar kereskedő is nyilván egy külföldi vásárló fele is tudna, vagy tudhatna nyitni, ha akarna. Na de akkor menjünk végre, és kíváncsi ezek a véleményedre. Az első az a limitált vásárlói bázis, az, ami talán az egyik legfontosabb adottság, és a legtöbbször visszaköszönő érv a kereskedők részéről, hogy miért kell például külföldi piacok felé nyitni, vagy talán még gyakrabban miért kell új kategóriát behozni a kínálatba, mert egyszerűen limitált a piac, elfogy a vásárlói bázis, és nincs hova nőni. Itt kutatási oldalról, amit bedobnék, és szerintem kevésbé ismert adat, hogy Magyarországon körülbelül 4,8, durván 5 millió gazdaságilag aktív felnőtt van. Mit értünk ezen alatt? Ez a lakosság tömeg az, aki adóbevallással rendelkezik, és legális jövedelmmel rendelkezik. Ez a 4,85 millió fő körülbelül 18.500 milliárd forintnyi jövedelem tömeget keres meg egy évben. Tehát van 4,8 millió ember, és van 18.000 milliárd forintnyi jövedelem, és a fekete leves az úgy néz ki, hogy akkor jön, hogyha ezt elkezdjük boncolgatni, ez majd ki lesz egyébként posztolva a Facebook csoportba is, úgyhogy mindenki meg tudja majd nézni a konkrét számokat részletesebben is, de a két sarokszámot mindenképpen kiemelném, az egyik az az, hogy 10 millió forintos éves bruttó kereset feletti jövedelemmel rendelkezik a 4,8 millió emberből mindössze 4,2%. Eddig mi megvan, gondolom, tudod követni, de szóval, ha nem tudod követni.
Tehát ez akkor bruttó 10 millió forint. Bruttó
évi 10 millió forintot keres, a 4,8 millió fő 4,2%-a. 201 ezer ember, egészen konkrétan.
Tehát havi kicsit több, mint nettó 5000 forint.
Igen, ami nem egy irreálisan magas fizetés még. Nyilván ebben benne van az is, aki havi 5 milliót keres, de akkor is érzékelteti, hogy nagyon pici sokosságról beszélünk. Ellenben ez a 4,2%, tehát 200 ezer ember keresi meg a teljes 18,5 milliárd forint jövedelmnek a 20,7%-át. Tehát majdnem a negyedét gyakorlatilag ez a 4,2. Tehát nagyon kevés ember nagyon sokat keres, hogyha ezt így le akarom egyszerűsíteni bulvár nyelvre, és ennek sajnos megvan a másik fele. A jövedelemkeresésben aktív lakosság 23%-a nem éri el az évi 1 millió forintos keresetet. Tehát az esetükben már, ami a legális jövedelmet érinti, nincs meg az évi 1 millió forintos kereset.
Igen, és ugye ez a teljes jövedelmük, nem pedig ugye az úgynevezett diszkrecionális, vagyis szabadon elköthető jövedelem hány.
Ez egész így van. Ez egész legális. Nyilván ugye, ha beszéltünk szürke gazdaságról, fekete jövedelemről, borítékos pénzről, ki hogy hívja, akkor ez...
Van ilyen.
Van ilyen, fogalmunk sincs, ugye. Ahogyha az kereskedelmi oldalra nézzük, akkor biztos van ilyen, hiszen a készpénz orientált költés, így ez egy másik pontban meg is említettük, az nyilván valahonnan táplálkozik, és ma már azért többször használják a bankkártyánkat elektronikus fizetésre, mint ATM-es készpénzfelvételre, szóval a készpénz utánpótlás az véletlenül már nem a hóelei bankkártyás felvétből származik a rendszerben, hanem máshonnan, de ezt nem a Vedd fel a verseny podcastben fogjuk szerintem megvitatni. A lényeg az ebben az egészben, amit akarok kihozni, hogy egy 10 milliós országban is valójában gazdaságilag aktív 4,8 millió fő, és körükben is nagyon nagy arányban vannak olyanok, akiknek a jövedelme legalábbis legális értelemben nem igazán teszi lehetővé azt, hogy ők jóléti kiadásokra, különböző tartós fogyasztási cikkekre költsenek, pláne nem az interneten keresztül, hanem adott esetben akár napi megélhetési, fogyasztási kiadásokban is komoly problémáik, illetve nehézségeik adódnak. Tehát ez már egy szűkítő tényező. És hogyha ezeket a sokossági számokat végigondoljuk, akkor látszik az, hogy van körülbelül 3,7-4 millió online vásárló ebbe az országba, az nem egy kezdeti állapot, hanem ez egy nagyjából jelen évekre vetítve egy sapka, egy plafon, aminél nem az lesz a kérdés, hogy lesz-e belőle 5-6-7-8 millió, mert a jövedelmi oldalról sem annyira egyértelmű, hogy tud-e lenni, hanem sokkal inkább az a kérdés, hogy ezt a 4 milliós sokosságot hogyan tudjuk arra rávenni, hogy minél többször gyakrabban rendeljen online, többször használja a kártyáját, és merjen a hagyományos bolt mellett a beszerzései kapcsán már gondolni egyre több tekintetben, és akár napi fogyasztási cikkek tekintetben is az online-ra. Tehát szerintem ez az első és legfontosabb kötöttség, adottság, hogy ez nem egy 10 milliós piac. Ez minden szempontból, ez maximum egy 4 milliós piac online vásárlás szempontjából, ami bizony, hogy szakosodunk, ha egy kategóriára szűkítjük a kínálatunkat, akkor nagyon hamar ugye még közelebb tud lenni a plafonhoz, és nem 4 millió a bázis, hanem 1 vagy 2 millió sokaság lehet a plafonja. Nagyon hamar el tud jönni ez, és erre a megoldás lehet ugye nyilván a kategóriabővítés vertikálisan, horizontálisan, vagy, és ez talán az ideálisabb, hogy merjünk kimozdulni a kis magyar valóságban, és elkezdeni akár a régióban, akár Európán kívül boldogulni, és keresni újabb piacokat. De ez volt az első.
Igen, nekünk kevésbé szerencsés a nyelvi helyzetünk, tehát hogy nagyon, tehát sokkal könnyebb mondjuk a szláv országoknak terjeszkedni egymás irányába, mivel kevésbé probléma mondjuk a nyelv, mint számunkra, mi kicsit ilyen izolált szigetként működünk itt a Kárpát-medence szívében, vagy például Ausztria és hasonló méretű ország, mint minden, nagyon könnyen tudnak ők például német vagy a svájci piacra kimozdulni, nekünk meg ugye teljesen más, tehát teljesen más logikájú nyelveket kell megtanulnunk, teljesen más piaci helyzetek vannak, mint például
más
a csehek. A csehek sokkal könnyebben tudnak például Szlovákiába, akkor a lengyelek felé, vagy akár a délszláv országok felé terjeszkedni, mert sokkal közelebb vannak nyelvileg. És ezáltal
hát valójában a határ az ilyen szempontból gazdaság értelme nem létezik náluk. Tehát a két ország az egy piacnak minősül, és ezt ki is használják minden szempontból. Tehát könnyebb nekik mozogni. Ugye az osztrák, illetve a német relációban is igaz ez a felállás, tehát nagyon, nagyon más az ottani kereskedelem piacméret szempontjából a magyarhoz képest. És hogyha azt mondom, hogy nem 10 milliós piacról beszélünk, akkor ezt még tovább árnyalja azt, hogy valójában ez a 4 millió online vásárló, vagy 3,7 millió online vásárló sem egy-egy arányban számítódik bele, amikor a potenciált, illetve a lehetőséget nézzük, ugyanis a fővárosi, Pest megyei, tehát az ország középső részében élőknek jóval nagyobb a költési gyakorisága, a költési kedve, és egyértelműen nyilván a jövedelmi helyzete is ebből fakadóan jobb. Tehát aki érdemben a bevételt termeli, meghatározza, dominálja, az még szűkebb réteg, egy Budapest, illetve Pest megyei réteg, aki hajtja a bizniszt. A vidéki vásárlási gyakoriság jóval alatta van ugyanis a Közép-Magyarországinak, és innentől kezdve hiába vannak arányaiban többen, mégis főváros, illetve Pest megyei vásárlók azok, akik igazán meghatározzák majd azt, hogy az adott kereskedés, az adott kategória hogyan fog tudni fejlődni. Ezzel még jobban szűkítjük a piacunkat, és hogy miért adottság ez, nyilván azt nem kell magyarázni, viszont azt mindenképpen érdemes figyelme vennie minden kereskedőnek, hogy azért Budapesten és Pest megyén kívül is van élet. Tehát, hogyha olyan kategóriát kínál, amiben mondjuk lehet valamilyen termékportfólióban való szegmentás képezett olcsóbb belépő szintű terméket is kínálni, akkor azzal igenis meg lehet szólítani a fővároson kívüli vásárlókat is nagyobb arányban, csak az egy más filozófia. És itt látva a piacot, látva a kereskedőket, van, aki leteszi a voksát a jól fizető 12. kerületi vásárlók irányába, és van, aki mer kínálni és lenyúlni az egyébként tömeget jelentő, de vásárlási rutinban, tapasztalatban hátrébb tartó vidéki vásárlók irányába is.
Igen, meg ugye koncentráltan offline üzletek is vannak, például Budapest és környékén, sokkal jobban itt megjelennek, és sokkal több olyan opciód van, hogy ezt megnézd akár fizikai offline boltban is, még mondjuk vidéken pedig ez nincs meg, tehát vidéken sokkal jobban rá lennének szorulva egy jó online kínálatra.
Igen, és azért kettő is, mert vidéken nincs meg annyira a lehetőség a hagyományos alternatívának, de mégis ugye fejletlenebb az online vásárlási tapasztalat. Maga a digitális érettség is nagyon sok esetben ugye egészen más gyerekcipőbe jár még a fővárosi vásárlókhoz képest, szóval, hogy a lehetőség ott lenne, de mégis még le vannak maradva, és azért azt gondolom, hogy nagyon fontos foglalkozni velük, és felhúzni kicsit az ottani vásárlási kedvet is azzal, hogy nekik szólóan, nekik kommunikálva próbálunk menni. Dacára annak, hogy egyébként Magyarországonak nincs divatja, tehát amíg a német piacon például működnek online környezetben is lokalizált szereplők, tehát egy-egy tartományra fókuszáló, ott jól értékelhet a nyújtani tudó kereskedők, addig Magyarországon még egyelőre már látni, hallani már próbálkozásokat, de nem igazán van olyan szereplő, aki zászlóra tűzve kimondottan azt mondaná, hogy ő mondjuk a dél-magyarországi vagy kelet-magyarországi régióban akar igazán meghatározó szereplővé válni. Én azt gondolom, hogy ebben lenne potenciál és lenne lehetőség. Ugye nagyon jól targetálhatóak is ilyen szempontból demográfiailag és földrajzilag is a vásárlók, tehát lehetne ebben akár a logisztikával is olyan típusú megoldást kínálni, ahogy Budapesten az FMCG-ben ki vannak szolgálva a vásárlók már akár aznap, úgy egy adott megyén belül vagy régión belül is lehet ilyen jellegű exkluzív szolgáltatásokat kínálni. Tehát én azt gondolom, hogy ebben azért lenne új piacszerzési lehetőség, és akkor rögtön nem fogyna olyan hamar el az a célcsoport, az a piac, ami egyébként, ha fölülről nézzük az egész egyenletet, akkor elég hamar el tud fogyni.
És hogy látod, van egy ilyen érzékető trend, hogy főleg a Covid óta, meg a távmunka egyre erőtésebb térnyerésével mondjuk a budapesti irodisták kiköltöznek vidékre? És ezt ki kellene szolgálniuk mondjuk a beruházaknak?
Ez látszik is, ez a trend. Munkaerőpiaci oldalról egyértelmű, hogy emiatt felértékedik a home office, de ha azt kereskedelmi oldalról nézzük, akkor a napi élelmiszerben, meg az FMCG minden szegmensében gyakorlatilag megkerülhetetlen lehet az agglomeráció. Tehát a kiköltöző fiatal családosoknál nyilván.
És ez leszűkül az agglomerációba, vagy akár még messzebb is költöznek? Tehát az agglomerációban az ingatlanok azok azért szépen tartják a lépést.
Igen, mi mit értünk agglomeráció alatt? Ugye, urbanisztikai szempontból ez egy nehezebben megfogható kérdés, hogy hol van vége az agglomerációnak. Ugye, a elővárosi közlekedési szempontból lehet ezt meghatározni, olyan utazási távolságokat figyelembe véve, ami még feltételez egy napi szintű ingázást. Hogyha így nézzük, akkor még akár egy velencei tavi település is, egy Agárd vagy Velence Gárdony is lehet akár agglomeráció, hiszen onnan is be lehet járni. Vonattal megközelíthető.
Tatabánya, hogy egy 60 kilométeres.
Így van, tehát hogyha így nézzük, akkor azért elég tág fogalom az agglomeráció, de a lényeg az, hogy az online szereplők többsége ezt már azért elég szépen belátta. Bizony a városhatáron kívül is komoly fizetőképes kereslet alakult ki, de megint csak főváros, centrikusan azért a mozgástér. A vonzás
tehát a munka miatt a fővároshoz kötődnek, de lakóhely szempontjából pedig.
És ami még nehéz, hogy azok a hagyományos erőviszonyok, hogy mondjuk Budapest vagy Pest megye utána, ugye akár a Győr-Moson-Sopron megye, a Fejér megye, vagy Veszprém megye, Komárom, Esztergom erős tud lenni, az onlineban még egyelőre nem tudott ennyire jól megnyilvánulni. Tehát ezek a megyék is, ez a négy megye sem annyira domináns a többihez képest Budapesttel szemben, mint amennyire egyébként a gazdaság más területein megnyilvánul már ez a dominancia, ugye Nyugat-Magyarország, Kelet-Magyarország, ez az onlineban nincsen. Online egyelőre az látszik, hogy Budapest-Pest megye és minden más. Tehát nincs meg ez a fajta szétosztottság, hogy nyugat vagy kelet, vagy erős megyék, gyenge megyék, vagy iparos megyék, vagy nem iparos megyék, hanem egyszerűen vidék van, és minden jó és rossz értelmében egyaránt főváros és Pest megye van. Pest megye meg nyilván agglomeráció fókuszú, tehát mindenki Budapesttől függ valamilyen szinten. Ez, ami egy kihozanító szám tud lenni. Egyébként arról nem beszéltem még, de ezt szerintem egy érdekesség, hogy hiába van ugye online vásárlóból 3,7 millió, mindössze 22% az, aki budapesti belőlük, és mégis ők adják a forgalom nagy részét, tehát arányaiban a negyedese él az online vásárlóknak a fővárosban, de mégis a forgalomban több mint 50% az csak is kizárólag a főváros számlájára írható, tehát óriási a kitettség a fővárosi vásárlók kényelme, és amikor egy kereskedő dönt, akkor sokszor a könnyebb út felé hajlik, és azt mondja, hogy jó, hát itt vannak a vásárlók, akkor én is egyrészt ide jövök, itt fogok működni, még ha vidéki háttérből is indultam, a másik oldalról meg erre a célcsoportra fog lőni, miközben óriási kiaknázatlan lehetőség a vidéki vásárló igényeinek megismerése, föltérképezése és kiszolgálása jó szolgáltatással. És akkor ezzel rá is tudok fordulni a következő pontomra, az a vásárlási frekvencia. Ez egy, szerintem, ha már ugye az előző adásokban szó volt a KPI-okról, mérhető dolgokról, a konverzió fontossága vagy nem fontosságáról, akkor ha a piacokat nézzük, akkor szerintem a forgalomnál fontosabb mutató az, hogy milyen a frekvencia egy adott piacnak. Tehát, hogy az online vásárlói sokasság, mindegy, hogy ez mekkora és mennyit költ, de milyen sűrűn vásárol. Ez egy látlet arról, hogy hol tartunk mi, akár a digitális átállásban, akár az online vásárlási kultúra megkonosításában. Ebben beszéltünk már korábbi részekben, a pandémia sokat lökött, körülbelül 20 vásárlásnál tartunk most így 2022 év közepére per év, tehát 20 vásárlás, online vásárlás esik egy főre, viszont itt is nagyon-nagyon durván kijön az, hogy Budapesten ez akár már 40-50 is lehet egy vásárlóra nézve, tehát ott már durván a napi, vagy két napi, vagy akár még sűrűbb bevásárlások szintjén is reális alternatív az online, még a vidéki vásárlónál a 20 is elérhetetlen cél tud lenni nagyon sok esetben. Tehát, hogy itt óriási lehetőség van, de beedukálni kell, fektetni kell, kampány kell, olyan
bizalom kell,
így van, és ebben megint csak addig, amíg a nagy elkereskedőkön kívül a többiek nem állnak bele, addig az övéke lesz ez a lehetőség, és a webplázák csinálják is. Tehát a piacvezető szereplők nyilván nem csak a magyar vagy a budapesti vásárlókból élnek, ők már a vidéket is megpróbálják és ki is tudják szolgálni, de az átlag magyar webshopnál én azt látom, hogy még nincs meg ez a fajta tudatossága. És abból is fakad ez valószínűleg, hogy kicsit ilyen sztereotíp hozzáállás a vidéket külön kezelni, a budapestit külön kezelni, de ebben az esetben most ez a fajta politikailag korrektnek tűnő, és az pont, hogy árthat, és nem egyenlő értékű. Sajnos a vidéki vásárló, másképp kell vele foglalkozni, sokkal háttérből kell indulni, de sokan vannak, és van bennük lehetőség ahhoz, hogy a piac általuk növelhető legyen.
Meg a
és
kampányaidban más célszámokat kilőni, vagy más költségekkel kalkulni. Tehát, hogy valószínűleg nem. Hát,
vagy más lead terméket, igen, betenni. Tehát nem biztos, hogy az iPhone-t kell a bannerre rátenni egy műszaki kategóriában, hanem valamelyik belépő Androidot is lehet, hogy többet fog tudni belőle eladni. De ez egy nagyon triviális példa, lehet, hogy ennél sokkal szofisztikáltabb dolgok is vannak, de biztos, hogy kell ebben változtatni, és nem csak a fővárosi igényekre lőni. Csak az a, az a fajta adatalapú működés, meg célcsoport is, mert egyébként nagyon sok kereskedő ír már most is.
Vagy bírhatna.
Ez egy skatúja is, mert úgy van vele, hogy akit jól ismer, és itt akkor most beszélünk a fővárosi pestmegyi vásárlóról, aki sokat költ, abban a közegben komfortos, abban a közegben magabiztos, ott érzi magát jól, ott van jó konverziója, tud jól hatékonyan eladni, nem akar kimozdulni belőle. Pedig nem is arról beszélünk, hogy exportáljon-e, merjen-e külkereskedni, vagy nem, hanem egyszerűen arra, hogy merjen-e belegondolni egy kelet-magyarországi kis településen élő online vásárlásban egyedüli lehetőséget látó, de abban még rutintalan vásárló segítésében és az ő kezének a megfogásában, mind kommunikációban, mind marketingben, mind sorolhatnám még azt, hogy mennyi mindenben kell átkapcsolni a fejeket. Szerintem ez egy adottság, és egyébként lehetőség is, hogy valaki, ha él vele, akkor azzal új piacokat tud megszerezni.
Ez egy külön adást megérhet majd, hogyha majd ezzel foglalkoznánk, és ezzel kifedikáltan, hogy mondjuk a vidéki kevésbé digitálisan érett vásárlókat hogyan lehet rávenni a vásárlásra, meg hogyan lehet felkészülni arra, hogy számukra ez egy jó értékajánlat legyen.
Hát sőt, itt egyébként a fizikai lokációk szerepe is nagyon erős, több olyan kereskedő is van az ügyfeleink között, aki elmondta, hogy egy főtéren, főutcán megnyitott kicsi bolt, vagy akár csak egy kijelzett plakát is milyen durván meg tudja nyomni az adott régióban vagy településen élő vásárlóknak a rendelési kedvét. Tehát, hogy igazán volt, nagyon egyszerű lenne a megoldás. Most nyilván egy boltnyitása minden csak nem egyszerű, de a példa az mégis kézzelfogható, hogy helyi jelenlét kell, és az lehet akár egy plakát is, vagy lehet akár egy célzott helyi online marketing kampány is, de hogyha tudunk így gondolkodni, és merünk így gondolkodni, akkor azzal lehet szerintem piacot szerezni. Mondom ezt én úgy, hogy nem én vagyok az online marketinges, hanem te, aki itt velem szembe ülsz, de valószínűleg egyetértesz ezzel azért, nem?
Hogy konkrét látom? Példát is láttam, tehát egy online utazási irodának a vidéki forgalma drámaian megnőtt attól, hogy mondjuk egy-két vidéki városban, Szeged, Miskolc elkezdtek nyitni egy kicsi irodát. Tehát, hogy hiába online volt az utazási iroda, az, hogy bemehettek fizikailag, és látták, hogy ez egy valós utazási iroda, abszolút megnőtt a bizalom, és ilyen egekbe szökött az addigiakhoz képest például a vidéki forgalom ezáltal. Tehát, hogy így az abszolút jól tud működni. Nyilván egy kisebb beruháznak nem olyan könnyű egy átvevő pontot nyitnia, de azt gondolom, hogy azért abszolút lehet ezzel gondolkozni, vagy például nagy lehetőség van, akár az óriás plakát reklám a vidéken. Tehát, hogy relatíve olcsó tudni, tehát, hogy nem kell mindig minden digitálisban gondolkozni, nem is kell mondjuk egy külön dedikált üzletet nyitni a legkisebb falvakban, de gondolkozunk óriás plakát kampányban, gondolkozunk helyi lapokban való hirdetésben, mert ott viszonylag olcsón lehet bizalmat építeni, és onnantól kezdve már meg tudjuk őket szólítani.
Igen, és hogyha ott a fejből bebírsz kerül, mint top of mind kereskedő adott kategóriára, akkor az már onnantól kezdve húzni fogja és öngereszteni magát. Kellőképpen. Oké, a negyedik pontom volt az az utánvét, illetve a készpénzes tranzakciónak a magas mi volta, és ez tök jó rá is fűztet, hogy valójában ez nem is magyar szempontból probléma, hanem ha valaki ide akar jönni, akkor ezzel a valósággal szembesülnie kell. Ugye beszéltünk az első pont kapcsán a jövedelmi korlátokról, meg ott, hogy van a jövedelmi adatokon felül vélhetően azért egy elég erős teljes szürke vagy fekete gazdaságból származó jövedelem is a lakosságnál. Na ez nyilván összefügg azzal, hogy egyébként még mindig nagyon nagy a készpénzes tranzakciók aránya a kereskedőknél. Egészen pontosan 60% az utánvét, és a 60%-os utánvétnek a fele az még mindig készpénzzel kerül kiegyenlítésre, tehát szeretjük használni a készpénzt, és használjuk is vásárlásra, hiszen főleg, ha valaki így is kapja a fizetését, akkor ez nem is nagyon van más alternatívája, de az egy olyan adottság, amivel külföldi játékosként magyar piacra lépve számolni kell. Magyar kereskedőként meg igazából én azt látom, hogy nem a készpénzzel van gond, hanem az utánvétel alapvetően, tehát azzal a fajta magatartással, hogy nem előre fizetünk, hanem inkább megvárjuk, hogy majd történjen valami a rendelésünkkel, és ha megjött, akkor tudjuk ezt a rendelést kiegyenlíteni. Ez ugye nyilván likviditási tervezhetőségi szempontból egy rizikó, kockázat, nem szeretik a kereskedők azt, amikor valaki nem fizet előre, de a vásárlót is meg lehet érteni, hiszen hogyha megteheti, akkor miért ne tenné meg, és ott van mindig a cash flow kezelési kérdés, hogy akarom-e én, hogy az a pénz az álljon egy kereskedőnél úgy, hogy nincs meg hozzá megfelelő transzparencia, nem tudom, hogy meg fog-e jönni, mikor fog megjönni, megkapom-e.
Mennyi ideig fog állni a pénzem
mennyi,
ott nála.
Így van, tehát mennyi a likviditás, mennyi ideig fog sérülni, illetve, hogy találok a jobb alternatívát, és hogyha találok, akkor az milyen könnyen fogom tudni azt a egyébként befektetett pénzemet ugye visszakapni, hogyha már előre kifizettem. Tehát én azt gondolom, hogy ez az a pont, ami a 6 szempontom közül, ami a legkevésbé fog eltűnni, sőt, még a nálunk oly sokszor emlegetett fejlettebb cseh piacon is jelen van, még ha csökkent is náluk már az arány az utánvétnek, de nem tudták levetkőzni ők sem, tehát nálunk is azt gondolom, ezzel muszáj mindenkinek továbbra is majd számolnia. Amiben viszont lehet valamit kezdeni, az az elektronikus csatornák felé való terelés. Konkrétan a bankkártyára gondolok, vagy akár az azonnali utalásra, hogy valamilyen úton, módon rávegyük a kedves fogyasztót arra, hogy kerülje már el a készpénz, ha nem muszáj. Ha még utánvétel is fizet a futárnál, ugye egy csomagautomatánál, vagy átadóponton, akkor is inkább próbáljon meg valamilyen úton, módon készpénzmentesen vásárolni. Ez, amiben talán indirekt módon nyilván a kereskedők is részt vesznek, de valójában inkább egy ilyen két pontot látok. Az egyik az a logisztika, tehát ugye futárszolgálatok, a csomagautomatás cégek, az átadó pontot üzemeltető hálózatok álljanak abba bele, hogy készpénzmentessé váljanak teljes egészében. A másik meg, hogy a bankok, illetve a pénzügyi szereplők, fizetési megoldás szállító kártyatársaságok is álljanak minél jobban bele, teszem hozzá, már csinálják most is, de hogy edukálják a fogyasztókat ebben a tekintetben, és ne úgy lépjünk át 2022-ből a további években, hogy még mindig erről kelljen beszélni. Ugye itt volt egy fontos változás szabályozó oldalról, 2021. január 1-től kezdődően minden NAV kasszát üzemeltető kiskereskedelmi egységben kötelezővé vált az elektronikus fizetés elfogadása, és ettől mind a szabályozó, mind a kereskedelmi piac nagy áttörést várt, hogy majd, ha már majd a sarki pékségbe se fogok tudni csak is kizárt készpénzzel fizetni, akkor ez majd hát a kicsit változtat az emberek hozzáállása. Nem hozta meg ezt az átütő sikert, nincsenek bírságolások, nincsenek komoly ellenőrzések sem mögötte, de valami elindult. Ami viszont elindult, a sokkal inkább köszönhető a pandémiának, és a pandémia okozta digitális szintlépésnek. Szóval mi messze van, szerintem a cél, de ebben látok még egy olyan adottságot, egy olyan lehetőséget, amivel a kereskedők valamilyen előnyhöz tudnak jutni, akinél van megfelelően kiépített, az versenyképesebb tud lenni, vagy hamarabb tud valószínűleg majd új ügyfeleket, fiatal ügyfeleket megszólítani. Ez az egyébként láthatóan elég limitált ügyfélbázissal rendelkező piacon.
Beszéltünk már erről korábbi adásokban, hogy a kényelem, tehát a fizetési folyamatnak a kényelme, tehát legyen ott akár az Apple Pay, Google Pay integráció. Tehát hogyha nekem most így keresgélnem kell az online fizetéshez a bankkártyámat, lehet, hogy nem is talán meghirtelen, mert annyira rászoktam arra, hogy a telefonommal fizetek a digitális ugye pénztárcámból. És hogy ezt keresgélni kell, ez már nem működik feltétlenül jól. Tehát erre oda kell figyelni arra, hogy tényleg technológiailag tartsuk a lépést ezzel. Ugye ez egyrészt ez nagyon fontos, másrészt viszont a kereskedők szempontjából gyakran, hogyha a termékkörükön alacsony az árés, gyakran az utánvét költsége el tudja vinni ezt a szűk árést. Ráadásul az utánvétés rendeléseknél a termékek visszaküldési vagy átnemvételi aránya sokkal-sokkal magasabb, mint abban az esetben, hogyha már kifizetted ezt bankkártyával. Tehát, hogy ezt ösztönözni kell. Igen, tehát, hogy megéri akár kedvezményt adni, vagy egy vásárlási utalványt adni akkor, hoggyha bankkártyával vásárolsz.
Ezt érdemes... És ezzel szemben mit csinálnak a legtöbben? Pont az ellenkezőjét.
Még plusz pénzt tesznek rá, mert ugye a tranzakciós díjakat a kártyás vásárlásnál azt így hozzáteszik, de utánvétnél mindig többre jön ki. Tehát az utánvét az mindig drágább lesz a végén, és érdemes ezt valamilyen szinten előtérbe helyezni. Nyilván a bankok, fizetési szolgáltatók még viszonylag magas tranzakciós díjakkal dolgoznak, ezt azért le lehet.
Ez egyébként már talán megdőlt, nem? Mert legalábbis akikkel én beszélgetek, mindenki azt mondja, azért most már elcsíphetők jó díjak is. Tehát ez nem olyan horror talán már. Nem
említünk 3-4
százalékról beszélünk már, hanem 0,1
Van, ahol 1 százalék alá be tudsz menni, de akkor pénzügyi...
Providert kell választani.
Provider lehet, fel kell tüntened, átkedem a vásárlás adatokat a payment providernek, ami nem feltétlenül jó irány, úgyhogy erre azért oda kell figyelni, meg gyakran jobb, hogyha több opciód van.
De az se jó irány, hogyha büntetjük. Tehát amit most te mondtál, hogy ösztönözzük, ez pont ellenkezője annak, ami a legtöbb esetben történik, hogy magát az utánvétes fizetés bünteti a kereskedő azzal, hogy ugye utánvét kezelési díj, vagy utánvét felár, vagy bármilyen címszóval, de hozzá tűz 200-300-400, akár 500-600 forintokat is a vásárlás végösszegéhez, akkor, hogyha valaki nem akar előre fizetni. Miközben ugye ezt az iskolában is tudjuk már, hogy nem biztos, hogy az a jó fegyelmezés, amikor büntetünk, sokkal inkább talán ösztönözni kéne arra, hogy valamilyen új megoldást merjünk, vagy tudjunk használni.
Egy kuponnal legalább promotálnám ezt, és nagyon fontos lenne az, hogy abszolút ezt próbáljuk előtérbe helyezni a kereskedőknek. Tehát, hogy inkább adjunk neki vissza egy akár 5-10%-os utalat, mint a következő vásárlásból levásárolhat. Ezzel legalább nyer egy újabb vásárlást, bizalmat épít, olcsóbb lesz a kártyás vásárlás, végén mindenki nyerni fog ezzel a megoldással.
Hát, hogy belefutottam most abban akcióba is, hogy legutóbb az Alzán, hogyha mondjuk Visa kártyával fizetsz, akkor ingyen is az átvétel.
Hát igen,
a Revoluton már is nyitottam egy vizás megsemmisítő kártyát, hogy aztán utána már is kelljen használni, de az akciót igénybe tudtam venni. Tehát, hogy nyilván lehet így is terelni, és hogyha azt mondták volna, hogy egyébként meg megbüntetünk, akkor lehet, hogy elgondolkodok azon, hogy ott akarok-e vásárolni. Szóval...
Igen, inkább építsük bele az árakba a kártyatranszakciós díjat, és adjunk bele egy kedvezményt. Az egy pozitív üzenet, ugye ez egy jutalomként érzéked, és akkor jobban tudjuk terelni a kártyás fizetés felé. Szerintem ez sokkal fontosabb lesz.
Miközben egyébként a másik fele is ott van ennek a sztorinak, amikor nincsen egyáltalán követés a technológiában, meg a különböző fizetési megoldásokban, és mondjuk csak utánvét, vagy ugye adott esetben utalási lehetőséggel rendelkezésre, tehát nincs egyáltalán bankkártyás opció, tehát nem arról beszélünk, hogy hogyan tud terelni, hanem effektív nem követi a kereskedő a technológiai trendeket, és csak utalni tudsz, vagy pedig a jó öreg utánvétes készpénzes fizetés, és hogyha az ember ilyenkor digitális fejjel gondolkodik, és nem akar, irtózik a készpénztől, akkor nyilván bele fog menni abba, hogy jó, akkor utalok, de egy ilyen esetben meg nagyon sokszor be lehet abba esni, hogy nincs meg az a fajta összepontozási rutin operáció a szervezetben, hogy ez az utalás azonnal lekönyvelődjön, és le tudja kezelni ezt ugyanolyan gyorsan és rugalmasan feladási folyamatban, mint ezt ugye egy bankkártyás tranzakciónál meg tudja tenni. Innentől kezdve a nap végén megint csak sérül a fogyasztónak az elvárása, mert egy ilyen utalási ügyfélélmény valószínűleg nem lesz olyan seamless, mint egy
írhatsz egy e-mailt érdeklődve kedvesen, hogy igen. Ugyan már lekönyvelődött az utalás, amit tudjuk, hogy azonnal
most már ugye egy jó ideje azonnal átér pár másodpercenből, tehát nem lenne ebből probléma, de mégis ez nagyon sok esetben még azért nem annyira magától értetődő, hiszen föl kell menni a netbankból, meg kell nézni. Jó közlemény rovat össze tudja pontozni a rendelés azonosítóval, stb. Tehát, hogy annyira sok lépcsős egy ilyen fizetési megoldás, és annyira erőforrás igényes szemben egy kártyás tranzakció beépítésével, és annak a 0,-valamennyi vagy 1-2%-os tranzakciójával, hogy sokszor a kereskedő saját magát is csapdába rakja azzal, hogyha ha marad
plusz
ennél
munkát.
A...
ad magának ennél is
a megoldásnál. Igen. Szóval, hogy két üzenetünk van ezzel kapcsolatban, azt gondolom, akkor ezt így konszenzusban vagyunk, hogy kell biztosítani elektronikus fizetést, nem mindegy, hogy kitől, nem mindegy, hogy miért, de kell biztosítani, és kell tenni annak érdekében kereskedőként is valamit, hogy hogy ösztönözzük a vásárlókat, nem is feltétlenül a bankkártya, hanem az általánosságban az utánvét kerülésével szemben előre fizessen. Oké, az ötödik szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas téma, ez az online-offline szinergia kérdésköre, és ez a magyar kereskedő kultúrában talán egy különös megérő olyan hot topic téma. Mire gondolok itt? Rengeteg olyan projektünk van nekünk is, meg neked is a korábbi munkahelyeden, ahol egyfajta ilyen digitális transformáció, vagy digitális csatorna kiépítés.
Kicsit
elcsépelt már Magyarországon a digitális transformáció, meg politikai töltete is mondja, hogy kerüljük ezt az irányt, de hogy a lényeg az, hogy ez egy nagyon érdekes tanácsadói kihívás, de annál nehezebb és hátlanabb szervezeti szempontból ezt lehozni. Nagyon sok kereskedő, aki mondjuk a pandémia okán szembesült az, hogy kéne valami online-nál, az pánikszerűen elkezd ugye ebben mozogni, és keresni a legkisebb sérüléssel járó megoldást, amely egyébként talán még profitot is tud termelni, és ebből szoktak olyan szépségek kijönni, hogy úgy épít valaki offline láb mellé digitális csatornát, hogy külön cégbe szervezi, külön embereket vesz fel rá, redundánssá teszi a szervezetet külön operációval, külön beszerzéssel, külön marketinggel, külön azért ugye ne kelljen fölvállalni a bérkonfliktust, ne kelljen fölvállalni a szervezeti átalakítást, ne kelljen fölvállalni a rendszerintegrációs kérdéseket, ne kelljen fölvállalni azokat az operációban előjövő, ugye itt a mérhetőségből fakadó számokat, illetve nem is csak számokat, hanem konkrétan rossz folyamatokat, amiket aztán át kellene alakítani. Így viszont meg szépen el lehet őket dugni. Csak ezzel a fajta stratégiával pont azt az ügyfél élményt sértik, amivel itt már rengeteget beszéltünk a vett fel a versenyadások során, hogy egységes kép, egységes csatorna, egységes értékajánlat, ugyanaz a vásárló, nem online, nem offline, hanem egy vásárló van. Innentől kezdve egy ilyen nagyon szélsőséges stratégiával gyakorlatilag pont, hogy az ellenkezőjét fogja elérni a kereskedő, saját magának csinálja konkurenciát házon belül.
Egymás ellen dolgoznak a végén, nem pedig egymással, egymásért.
És ez egy azért mondjuk, hogy adottság, vagy azért tartom fontosnak ezt kiemelni, mert bárki, aki ebben ma belevág, és nem csak az, aki most meg bele, hanem aki már benne is van. nagyon sokszor halljuk azt, hogy az online az kanibalizálja a hagyományos csatornákat, de nem kanibalizálja, a kettő egymást erősíti, és amíg a fejbe ez a gondolat még csak csirájában is benne van, addig szerintem nem érti az illető azt, hogy a digitális kereskedelem az hogy működik. Muszáj, hogy csináljuk, és nem szabad, hogy elkülönülten más szervezettel redundáns folyamatokat csináljuk, hanem muszáj ezt egy egységes stratégia részeként kezelni, és amennyire lehet átjátóvá tenni, nem csak ügyfélélmény szempontjából, hanem operációs szempontból is. De szerintem ez az egyik legnehezebben megugorható, mert ez nem is technológiai kérdés, azt látom, hogy ez inkább HR kérdés, hogy a fejekben hogyan lehet átkapcsolni a
szervezetfejlesztési összehangolást.
Nagyon sok esetben látunk bérfeszültséget, tehát 10-20 éve ott dolgozó kollégák, akik már, és akkor ez most nem lenézve az ő tudásukat, nyilván nem biztos, hogy annyira képesek adaptálódni az új megoldásokhoz, nyilván kötik a cégnek a kezét, illetve tehetetlenné teszik sok esetben a szervezetet magát is, viszont a fiatalokat behozva meg egy olyan bérfeszültség generálódna a rendszerben ezekkel a 20 éve, 30 éve dolgozó kollégákkal szemben, amit meg nem vállalnak általában fel a tulajdonosok. Ebből jönnek ezek a torz megoldások, torz modellek, de ha ezeket valaki felvállalja, még ott is ott van a szervezetfejlesztési kérdés, a folyamatok kiépítése, a rendszerek integrálása, tehát ez egy nagyon komplex kérdés, és nem csak arról szól, amit a legtöbb ilyen jellegű meetingen a tulajdonos el szokott mondani, hogy kéne egy webshop, meg kéne egy webáruház, nagyon szép és jó, de ez majd fél év múlva, vagy két év múlva előjövő kérdéskör, ha már addigra mindent előkészítettünk annak érdekében, hogy a szervezet kész legyen arra, hogy egy webáruházat integrálni tudjon a rendszerébe, és ez egy piszok nehéz munka, de nem csak nekünk nyilván, hanem mindenkinek, aki ebbe érintett. Minden egyes cégnél ezzel óriási küzdések vannak, és ebben a tekintetben szerintem szintén le vagyunk maradva, mert a pandémia sokaknál kapcsolt, de előtte ez valami kevés cégnél merült egyáltalán fel, hogy kéne ilyen szinten foglalkozni a kérdéssel, és ezért is van ilyen pici online piacunk, ezért is van ilyen nagyon fejnehéz piacunk, mert az átlag magyar kereskedő fejében még az igény sem merül fel azzal kapcsolatban, merült fel a pandémiát megelőzően, hogy nekem van egy jó boltom, lefedek egy régiót, lefedek egy települést, miért ne nyissak online store-t is mellé? Nem gondolkodtak bele. Pedig, és akkor itt az utolsó pontom, a hatodik, erősödik a verseny, és itt nem csak arról beszélünk már, hogy a településemen van egy konkurencia, vagy a piacomon van egy magyar konkurencia, hanem jönnek bizony be a nagyok, jönnek a külföldi játékosok be, nem egy olyan kategória van a magyar e-commerce piacon is, ahol már nem nagyon van nagy magyar játékos, mondjuk két kategória. A két legerősebb ilyen kategória az a beauty, a szépség kategória, illetve a fashion, a ruha kategória. Egyikben sincs igazán nagy magyar játékos már, nemzetközi szereplők által dominált, ez pedig egy nagyon-nagyon nagy kitettség. Nem csak a gazdaság számára, hanem a kereskedők számára, és hiszen nem arról beszélünk, hogy jön-e hozzám egy országból, más országból jövő versenytárs, hanem hogy megmarad-e a piacon. Mert hogy ezek a nagy szereplők olyan működési modellel, olyan árésekkel, olyan marketinggel működnek, hogy igazániból elfogy a levegő.
És mögötte a folyamatok, a hatékonyság, az intelligens ajánlói rendszer, amit így vásárolóként az abszolút az élményben érzel, amivel ugye nehéz felvenni a versenyt, de hogy tényleg ott is azt kell nézni, hogy milyen folyamatok vannak mögötte. Hogy mennyire gondolták végig, hogy mi a fontos a vásárolónak. Ugye az előző adásunkban ez téma volt, hogy ismerd meg a vásárlóidat, és enélkül ez nem fog működni. És hogyha mondjuk nézed a divat kategóriát, ott azért a magyar offline divatüzletek nem annyira fejlettek ilyen szempontból. Akár szervezetek, akár pedig nem tudom, például marketing vagy vásárlószerzési szempontból. Ez nagyon nehéz, pedig ott abszolút lenne piac, mert ugye azért, ahogy néztem a kutatásodokból, a fashion kategóriánban még óriási növekedési potenciál van itthon is.
Igen, dacár az annak, hogy felé. Egyébként pont trendforduló előtt vagyunk. Amerikában már megelőzte a fashion forgalom a műszaki kategóriák forgalmát, Európában pedig egy-két éven belül be fog következni, és Magyarországon is ez egyértelmű, hiszen gondolj bele, beszéltünk sokat róla, mert telefont, tévét, mikrofon nem veszel hetente. Mikrofon talán, de csak a podcast miatt. Tévét nem veszel azért hetente, még azért, és erről is szintén beszéltünk már, ugye ruhát meg, aki rákap, többek között én is most már többször merek és rendelek is online, tehát a kategóriában benne van a növekedés, a műszakiban meg van egy egyértelmű korlát, tehát a helyecsere az
gyakorlatilag... Igen, a frekvencia, tehát hogy abban a kategóriában a vásárlási frekvencia természetesen nagyobb, és csak potenciális nagyobb benne.
Meg az ajánló rendszerek is itt most a size guide-okra gondolok, ugye most már egész jól működnek, eltalálják, hogy mit kellene milyen méretkategóriát kéne venned, tehát ez egy öngerjesztő dolog.
Könnyű visszaküldés, olyan dobozba jön, és lezárod, és
most pont küldeni. Vannak arról hangok, meg cikkek, hogy a nagy nemzetközi fashion márkák elkezdenek ebből kihátrálni, és nem engedni az ingyenes visszaküldés, mert annyira túlburjánzik már ez, nyilván még nem nálunk, de Nyugat-Európában, vagy akár
egy bulira bevendik az egyetemisták a ruhát, aztán visszaküldik.
20-30%-os visszaküldési réttel azért igen. Már nem biztos, hogy egy Zara szintű cég, vagy egy most akár About You Zalando elcipő szintű cég is szívesen megbirkózna, ugye akár havi szinten. Szóval ebben szintén várható egyébként egy ilyen jellegű változás talán, hogy ez a korlátlan visszaküldés, ez ki fog kopni. Hoztam a végére még statisztikákat, nem sokára ki fog jönni az európai e-commerce piacokat összegző European E-commerce Report, amiben benne van minden európai országnak az elkereskedelmi teljesítménye, forgalma. Ebből a riportból nagyon érdekes statisztikákat lehet kiolvasni, majd belinkeljük a riportot, amint publikus lesz a Facebook csoporton is. De mivel mi vagyunk a GKID-ben az adatszolgáltatója magyar adatoknak, ezért mi megkaptuk kicsit hamarabb, úgyhogy engedjétek meg, hogy spoilerezzünk.
Letölthető lesz?
Letölthető lesz, így van.
Érzetekben? Jó.
A teljes össz-európai, nem európai uniós, hanem európai e-commerce forgalom az 720 milliárd euró volt 2022-ben, nettóban, és ez egy 16%-os bővülés a 2021-es évben 2020-hoz képest. Na most, ez a 16%-os növekedés és ez a teljes piaci méret, ez Magyarország viszonylatában úgy néz ki, hogy a magyar e-commerce piac forgalma az a 21. helyre volt elég az unión belül, illetve Európán belül, bocsánat, tehát ez több, mint az unió. A 21. helyen voltunk már 2020-ban és 2019-ben is, tehát
stabilan tartjuk a pozíciókat.
Viszont a 16%-os átlagos európai növekedés mellett a magyar piaci átlag az 29% volt, tehát jobban növekszünk, de még így sem tudtunk pozíciót javítani a 21. helyről.
Tehát akkor a gap kerülünk. Van előttünk, hogy
így van, akkor a gap, be. Egyébként Ukrajna van előttünk,
hoppá.
És Ukrajna volt előttünk egy évvel korábban is. Amit már én tettem hozzá ez a riportot, és szerintem sokat mondó, az, hogy a tipikus versenytársként apostrofált Lengyelország, Csehország, Ausztria, Románia, Szlovákia, Horvátország vagy Szlovénia hozzánk képest hol állt ebben a rangsorban, illetve nem is a rangsorban feltétlen, hanem hogy mekkora a gap, amiről te is beszéltél. Ha Magyarországot tekintjük origónak, tehát mondjuk egy-egy arányú szereplőnek, akkor Románia hozzánk képest kétszer nagyobb piac. Ez addig oké, és Románia lakosságban is nagyjából kétszer akkora, mint a magyar piac. Ausztria szerinted mekkora? Szorzóban a magyarhoz képest, forgalomban.
Szor 3?
3,5. Talán annyira nem meglepő. Csehország viszont annál izgalmasabb. 4,5. Hasonló lakosságszámú országként, méreteiben is ugye hasonló a Magyarországhoz, 4,5-szer nagyobb e-commerce piaccal bír, mint a magyar.
Tehát ez a forgalom.
Ez a forgalom. Szinten. Tehát az euróban kifejezett millió vagy milliárd euróban kifizetett forgalomban a cseh piac az 4,5-szer nagyobb volt 2021-ben, mint a magyar.
Tehát a gyakoriság is magasabb, illetve az átlagos kosárérték is magasabb,
így van,
vagy hozzánk
nagyobb
hasonló.
A piac. Így, hogy hozzánk hasonló fejlettségű, ám bár ugye sokkal, erről rengetegszer beszéltünk, már jóval kockázatvállalóbb, jóval inkább ugye kifelé nyitó piacról beszélünk, mint a magyar. Onnan jött az alza is, illetve Magyarországon most már a kifli is egy egész prominens szereplője a piacnak. És akkor az utolsó, az a cseh piac után a lengyel piac 11-szer nagyobb forgalomban, mint a magyar e-commerce piac. Tehát ők is fényévekre vannak tőlünk, bármennyire is sokszor szoktuk mondani azt, hogy a lengyel társaink, a lengyel barátaink így meg úgy meg amúgy, az online piacok 11-szer nagyobb a magyarnál. És akkor ami igazán elgondolkodható, ezeket talán mindenki el tudja fogadni, hogy nagyobbak már, meg sokszor beszéltünk róla, de azt, hogy a magyar piachoz képest fele akkor a Szlovákia már a magyar forgalom 3/4-ét teljesíti, az elgondolkodható szerintem. Vagy az, hogy a logisztikailag rettentően szofisztikált horvát piac a felét hozza a magyarnak, az is elgondolkodható.
Én ugye ott a kis szigetekre nem olyan egyszerű
oda kivinni. Egy-két órán belül meg pláne nem. És Szlovénia is az 1/3-át hozza a magyarnak. Tehát, hogy itt régiós értelemben azok, akiket mi követünk és akiket mi nézünk, ők már fényévekre vannak tőlünk. Akiket meg nem nézünk és lenézünk, azok meg nagyon közel vannak már hozzánk. Ebből a nihilből, ebből az ápolból mindenképpen érdemes felébredni, és nem csak abban gondolkodni, hogy a mi kis magyar piacunk micsoda, hanem hogy itt van régiós piac, határmenti piac, EU-s piac, és bizony van globális piac is, hiszen légiszállítással azért bármilyen országban elérhető a vásárló. Ebben nagyon kicsi példákat tudunk csak felmutatni, hogyha a terjeszkedés háromféleképpen kéne valahogy így megfogalmazni, hogy három bázissal, akkor ugye az egyik az, amit csinálhatunk, hogy innen indulunk és visszük a cuccot, a rendeléseket a környező országokba. Ma már egy GLS-sel, egy DPD-vel, egy Express One-nal, akár csak a földi fuvarozókat, a közúti fuvarozókat említsen, megbírjuk oldani azt, hogy akár egy német piacra is ugyanúgy másnap odaérkezzen a rendelésünk. Tehát logisztikailag már nem kihívás a dolog.
Vagy a full fulfillment-szolgáltatókon keresztül.
Így van, vagy full fulfillment-en keresztül meg pláne. Van a második opció, amikor azt mondjuk, hogy van egy saját logisztikánk, amivel elvisszük a határmenti ország első depójába, ott átadjuk a helyi fulfillment szereplőnek, a helyi, aki lehet akár majd pár év múlva a boxi is, átadjuk az ottani futárszolgáltnak, és megint csak tud menni a rendelésünk. De van a harmadik is, amikor azt mondjuk, hogy nem vesződünk egy Magyarországból kiinduló operációval, csinálunk lányvállalatokat az adott ország, adott piacán, és ott építjük fel a beszerzést, ott építjük fel az operációt, és onnan működünk. Ilyen ugye Magyarországon az Alza, ilyen Magyarországon a Kifli, ha csak azokat említem, amiket már beszéltünk is, de aki ezt megcsinálta volna fordítottan Magyarországról indulva külföldi lányvállalatokkal, olyat én egyet tudok mondani, hogyha bárkinek van ilyen javaslata, akkor azt tegye meg nyugodtan, én nem látok olyan céget, aki tudna ezt csinálni. Tehát láthatóan nagyon fontos lenne az, hogy menjünk külföldre, de egyelőre még azt látom a kereskedőkön, hogy a saját sebeinket nyalogatjuk, és a saját operációban is keressük azokat a napi problémákat, illetve a problémákra a megoldásokat, amikkel jobbá tudunk válni, és a piacot jobban ki tudjuk szolgálni. Ugye pont ezekre a napi pain pontokra volt egy olyan kutatás, amit ugye ti csináltatok, és próbáltatok körbejárni azt, hogy mik ezek a tipikusok, és hát nem fogok ezzel senkit meglepni, hogy nem az export probléma, nem a nemzetközi verseny, nem az utánvét, és nem ezek voltak a fő hiányosságok, illetve fájdalompontok, hanem sokkal gyakorlatilabb, sokkal kézenfoghatóbb, és ebből szempontból sokkal egyszerűbb problémák jöttek elő.
Megkérdeztünk körülbelül 2500 webáruházat, hogy mi a legnagyobb nehézségük, és így három fő területre fókuszáltunk. Az egyik ugye a marketing, a másik a logisztika, hanem pedig a webáruház technológia, vagy funkcióknak a fejlesztése. És az első helyen, a legnagyobb problémák esetében az új vásárok szerzése szerepel. Ugye ez azt jelenti, hogy ez valamennyire abszolút korrelál azzal, hogy korlátos a magyar piac, hogy bizony a magyar webáruházaknak nehézséget jelent új vásárokat megszerezniük, és erre egy nagyon jó megoldás lehet az export, illetve például a vidéki vásároknak a bevonása, szóval ez abszolút ez a legnagyobb problémájuk, ez volt egyértelműen a válaszok során, ez volt az első helyen. A második helyen holt versenyben volt a csomagoknak a kiszállítása, illetve a webáruháznak a funkcióinak a fejlesztése holt versenyben. Nagyon érdekes, hogy például nagyon fejlett
a kiszállítás, igen, probléma.
A kiszállítás. Nagyon fejlett itthon a csomaglogisztikai szolgáltatóknak a piaca, de ez mégis probléma számukra. Ugye kérdés, hogy hogyan értelmezik, tehát itt tettük fel a kérdést. Lehet, hogy ugye magának már ugye az összekészítésnél is van, de ezt pedig megkérdeztük külön, de hogy úgy érzik, hogy ez probléma. Lehet, hogy időben nem ér oda, nem tudják pontosan átadni, stb. De ez abszolút gondot jelent. Ugye ezzel párhuzamosan pedig a webáruház funkciónak a fejlesztése. Tehát nagyon gyakran a megkérdezetteknél egyedi webáruházak szerepeltek, és látszólag gondot okoz nekik az, hogy ugye az új technológiákkal tartsák a lépést. De akár még egyedi kérésekkel kapcsolatban, például a bérhető webáruház motoroknál is ez gondot okozhat. Mert mondjuk nincs erre emberük, vagy például ugye össze kell mondjuk illeszteni a készletgazdálkodási rendszerükkel, az ügyviteli rendszerükkel, a számlázó programmal. Ez nem annyira egyszerű, gondoljunk csak arra a például, amit említette, hogyha utalással kell fizetni, és ugye nem tudják összekapcsolni azt, hogy le legyen könyvelve a beérkező utalások a rendelésekkel, és ugye átmozgassa a rendelés státuszát mondjuk kifizetetre. Tehát, hogy ezek abszolút gondot jelentenek számukra. A negyedik volt a raktározás, tehát ez abszolút gondot jelent. Lehet azért, mert hogy nincs elég területük, lehet azért, mert hogy nincs például munkaerő a raktárban, tehát ez volt a negyedik helyen. Ötödik helyen pedig ugye maga a csomagolás, itt a rendelésnek az összeállítása szerepelt. Tehát, hogy az a folyamat, hogy bejön a rendelés, kiszedem a raktáramból, összeállítom a különböző termékeket, amik vannak egy adott rendelésbe, ezeket összecsomagolom, és így
de ez előforrásilag értik ezt szerinted, vagy pedig maga a folyamat nehézkes, vagy korlátos?
Ez inkább a beszélgetésekből derült ki az interjú során, hogy mind a kettő. Tehát nagyon sokszor az van, hogy össze-vissza mennek például a raktári munkások, és nagyon sok időt töltenek azzal, hogy kiszedjék. Nagyon sokszor az mondjuk elvesznek rendelések, vagy nem figyelik éppen, tehát hogy nincs egy ilyen real-time rendszer. Ugye ebben tud segíteni például a robotika a raktározásnál, hogy ezt azonnal már megy a robot, hozza a polcot, és akkor szépen ott a csomagolálláson ezeket kiszeded, és összerakod, de hogy ez probléma, és a munkaerő, főleg a kisebb webáruházaknál egyre inkább elérhetetlenebb. Tehát ugye, ahogy megnőtt ugye az elkereskedelmi piacnál a kereslet, ezt a munkaerő piaca a webáruházaknak nem követte le. Valamennyi a Covid-sárám, ugye még jött például a vendéglátóiparból a munkavállalók, de hogy ez nagyon korlátos.
Tehát, és ez a párhuzamosan bérek meg mennek fölfelé az egyébbe, tehát egyre nagyobb lesz ebben a szorítás és a bérverseny, nem fogja tudni a kicsik.
Igen. De hogy például a retail kereskedők is újabb és újabb logisztikai központokat építenek mondjuk ugye az M0-ás környékén, és ők hozzák el tiszta, bejelentett, nagyon magas bérekkel, nagyon komoly csomagon kívüli, béren kívüli juttatásokkal például, és ők el fogják vinni a kisebb áruházaktól a raktárosokat, a tapasztalt raktárosokat, akik mondjuk alacsony fizetéssel vannak ott, vagy akár még nem is teljesen tisztán kapnak fizetéseket. Úgyhogy ez nagyon komoly probléma. Erre például szerintem azért robotika meg a logisztika kiszervezése tud megoldást jelenteni. Ami érdekesség még, ami ott volt a listában problémaként, hogy a csúcsidőszakokban a rendeléseket kiszolgálni nehézséget okoz, illetve a legalsó, tehát az utolsó pont, amit így írtak a kérdésünkből, hogy igazából az árazás az nem okoz problémát a webáruházban, vagy legkevésbé okoz problémát.
Vagy legalábbis azt gondolják, hogy nem okoz problémát.
Igen, de ugye ide beletartozik megint az, hogy például mennyivel fog kerülni a kártyás fizetés. Szóval itt azért rengeteg olyan téma van, mindesetre ez nincs a fejükben. Tehát, hogy nem azt érzik, hogy az árazás az a legnagyobb problémájuk, mert azt érzik, hogy rengeteg más az új vásárok szerzése, a webáruház motornak a fejlesztése, vagy akár a logisztikai problémák azok jelentősek, de hogy a válaszok gyakorlatilag 49%-ában a logisztikához kapcsolódó folyamatok okozzák a legnagyobb nehézséget a webáruházaknak, ami érdekes. Tehát ezen relatíve könnyű javítani, még az országon belül is, de ahhoz, hogy például kimenjünk és feladjuk a versenyt, szerintem ez elengedhetetlen, hogy a logisztikai folyamatok azok rendben legyenek, legyen pontos készleti információ, amiről beszéltünk, hogy lássuk azt, hogy raktáron van egy termék, mennyi adat kapjuk meg, és akkor ez legyen hiteles. Tehát, hogyha megrendelsz valamit, azt mondják, hogy 2 nap alatt megjön, és hetek múlva sincsen semmiféle információ, ezzel vásárolót vesztünk meg bizalmat.
Az jó végszó volt. Szerintem egész jól összefoglaltuk. Nekem ez a kutatás azért tetszett, mert már amit ti csináltatok, már egy hétköznapi szintre hozta le azt, amiről az elején azért kicsit magasabbról nézve beszéltünk, vagy távlati oldalról beszéltünk. Sajnos a legtöbb esetben még az látszik, hogy nagyon is az operatív napi apró csepő dolgok azok, amik elviszik a figyelmet, és ez is mutatja azt, hogy nincs utánpótlás a szakmában, nincs megfelelő emberi előforrás a szakmában, és emiatt a tudás is korlátos, illetve a lehetőségek is korlátosak, és nem biztos, hogy megteheti azt a luxust egy kereskedő, hogy kicsit távlatokban gondolkodva előre tekint, hogy merre az arra. Mert
fejleszti a folyamatait, megvizsgálja, hogy mennyire hatékonyan működik.
Úgyhogy, ha nincs ideje tanulni, akkor viszont hallgassa a Vedd fel a verseny podcastet, mert még rengeteg olyan témával készülünk, ami kezdő, vagy már most is gyakorlott online kereskedőknek, vállalkozóknak segíthet abban, hogy felvegyék a versenyt a legnagyobb kereskedőkkel. Köszönjük a figyelmeteket, kövessetek minket Facebookon, YouTube-on, iratkozzatok fel a csatornánkra, és megtaláltok minket a podcast platformokon is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Vedd fel a versenyt podcast a digitális kereskedelemről. Köszönjük, hogy velünk voltál, és ne hagyd ki további adásainkat sem! További tartalmakért és inspirációért csatlakozz közösségünkhöz, és iratkozz fel csatornánkra! Hamarosan találkozunk!